Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk legközelebb is, de addig is megtalálják híreinket, tudósításainkat az uniesterházi.hu oldalon és a Líceum Televízió műsorán.
Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A budapesti prímási palotában a mai napon vette át a Párma Fidei Hitpajzsa díjat Erdő Péter bíboros prímás, esztergom budapesti érsek. A díjátadón a laudációt Sajgó Szabolcs, a Hitpajzsa díj kurátora mondta, aki nem csupán a bíboros életútját idézte fel, hanem annak lelki és történelmi hátterét is megvilágította. Beszédének központi gondolata az volt, Erdő Péter egész szolgálatát a hithez való rendíthetetlen hűség és a kegyelembe vetett bizalom határozza meg. A jezsuita szerzetes arra emlékeztetett, hogy Erdő Péter teológiai tanulmányait 1970 őszén a kommunista diktatúra idején kezdte meg Esztergomban. Úgy fogalmazott, ha valóban meg akarjuk érteni életének és szolgálatának jelentőségét, akkor ezt a történelmi környezetet sem hagyhatjuk figyelmen kívül. Beszédében felidézte Simonyi János egykori bakácstéri káplán szavait is, aki már 1970 nyarán különleges jövőt látott a fiatal pap növendék előtt. Plébániánkról egy nagyon tehetséges fiatal jelentkezett papnak, ősszel kezdi tanulmányi éveit. Meglátott kiváló pap, tudós tanár lesz belőle hamarosan, vagy még komolyabb ajándék az egész magyar katolikus egyháznak. Sajgó Szabolcs szerint ez a csaknem profétai kijelentés később maradéktalanul valóra vált. A laudációban hangsúlyozta, Erdő Péter legfontosabb, személyiségét meghatározó évei nem a rendszerváltozás után, hanem még a diktatúra két évtizedében teltek. A külső korlátozások, az adminisztratív akadályok és az egyházi élet nehézségei között bontakozott ki tudományos munkássága, oktatói hivatása és papi szolgálata. Budapesten lefagyasztott palackokban, kulacsokban visznek ivóvizet az utcán élő hajléktalan embereknek a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat munkatársai. A főváros budai oldalán mintegy 1000 közterületen élő hajléktalan embert látogat a legnagyobb hőségben a karitatív szervezet 9 utcai gondozó szolgálata. A Máltai Szeretett Szolgálat által országszerte fenntartott több mint 60 hajléktalan ellátó intézmény hideg vízzel, limonádéval várja a rászorulókat. Az éjjeli menedékhelyek pedig rugalmas nyitvatartással reagálnak a hőségre, hogy senkinek ne kelljen a legnagyobb hőségben az utcára mennie. Pusztító földrengés rázta meg Venezuelát június 25-én. Családok ezrei kerültek kilátástalan helyzetbe egyik pillanatról a másikra. A katolikus Caritas a szolidaritás jeleként humanitárius segítséget nyújt, és országos adománygyűjtést hirdet a károsultak mielőbbi megsegítésére. A megújult Bélapátfalvi apátsági templomban tartották az Egri Főegyházmegye papi találkozóját június 25-én csütörtökön. A szentmise kezdetén Ternyák Csaba egri érsek úgy fogalmazott, azért jöttünk, hogy szeretetben együtt legyünk Isten országát építve. A szent beszédet Csépányi Gábor, a Budapest Pesszentlőrinc szemeretelepi Szent István király templom plébánosa mondta, aki az Egri Főegyházmegye papságának mozzáruló lelki gyakorlatát vezette. Tanításában úgy fogalmazott, közvetítjük Jézus kegyelmét, s ehhez hitre van szükség, méghozzá erős hitre. A napi evangélium a sziklára és a homokra épített ház példázatán keresztül jól mutatja, miért olyan fontos az életünkbe beengedni Istent, s imádkoznunk, hogy szívünk olyan legyen, mint Jézusé. Tóth Kinga Dóra szociális család és idősügyi államtitkár a nyugdíjas szervezetek egyeztető tanácsának képviselőivel egyeztetett, közölte a Szociális és Családügyi Minisztérium. A tárca közleménye szerint a találkozót a Nyugdíjas Szervezetek Egyeztető Tanácsa kezdeményezte, amely 9 országos nyugdíjas érdekképviseleti szervezet együttműködésével mintegy 300 ezer idős ember érdekeit képviseli. A szervezet kezdeményezte egy idősügyi kerettörvény megalkotását a 2026-2030 közötti időszakra. Azt szeretnék ugyanis, ha az ifjúságpolitikához, a gyermekvédelemhez és a fogyatékos ügyhöz hasonlóan jogszabály születne az idősügyre is, mivel az öregedő társadalom minden területen nagy kihívást jelent. Elindult a jelentkezés a Magyar Honvédség idei honvédelmi táboraiba, és több helyszínen még vannak szabad férőhelyek. Az egyhetes bentlakásos programok között légierős, légvédelmi, búvár, páncélos, lovas, hagyományőrző és túlélő táborok is szerepelnek. Az év egyik legnagyobb érdeklődést kiváltó újdonsága a dróntábor, tájékoztatott a Honvédelmi Minisztérium. Végül az időjárásról. Derült, száraz idő várható, mérsékelt marad a légmozgás. Hajnalra általában 14 és 20 fok közé hűl le a levegő hőmérséklete. Híreinket hallották.
Kultúrkör című műsorunkban olvasni, nézni, hallgatni valót ajánlunk Önöknek.
Dicsertessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, programajánló műsorunkat hallják. Szeretettel köszöntik Önöket a műsor szerkesztői Farkas Erzsébet és Kalész Beáta. Ha tehetik, töltsék velünk az előttünk álló közel egy órát. Műsorunkhoz további tartalmas időtöltést, jó rádiózást kívánunk! Pálfi Erikával, a II. Rákóczi Ferenc könyvtár Szabó Lőrinc idegennyelvi könyvtárának csoportvezetőjével beszélgetek. Tavaly is felhívtuk a kedves hallgatók figyelmét, és idén is felhívjuk ugyancsak a figyelmüket az irodalmi estre, azon irodalmi estre, amely hagyományteremtő céllal jött létre, és idén már hanyadik alkalommal várja az érdeklődőket.
Idén 3. alkalommal rendezzük meg az irodalmi éjszakát. Azt a hagyományt folytatjuk ezzel, hogy a könyvtár belső udvarába is vigyünk egy kis életet, hiszen aki jár hozzánk, az tudja, hogy egy rózsafákkal teli, nagyon hangulatos kis udvar, és egy nyáresteit igazán kellemesen telik. Tehát a látvány, a környezet az kellemes lesz, az adott, és reméljük, hogy az olvasóink, látogatóink hozzájárulnak ahhoz, hogy tartalmas is legyen ez az este, hiszen 26-án pénteken 6:30 kezdődik ez a program, és 10 óráig tervezzük az est tartamát, és ugye ebben az időszakban 10-15 perces felolvasásokkal várjuk a jelentkezőket. Ez azt jelenti, hogy mindenki egy önmaga által választott, mások figyelmébe ajánlani gondolt irodalmi művet, mesét, verset, regényrészletet olvashat fel, akár magyar nyelven, akár a világ bármely nyelvén, amit ő fontosnak érez. Korábbi években is többen voltak, akik idegen nyelven olvastak fel, illetve ez is egy megmutatkozási lehetőség, hiszen voltak többen, akik a saját verseikből olvastak, vagy a saját regényikből emeltek ki egy részletet. Hát mindenképpen egy megmutatkozási lehetőség, vagy figyelemfelkeltési lehetőség. És hogy ne nagyon csak az irodalomról szóljon ez az est, idén is a tavalyi évhez hasonlóan Brézai Zoltán kollégánk nyelvmesteri tevékenységét fogjuk felhasználni, tehát óránként egy-egy kis nyelvi játékos perccel pesdítjük meg ezt a programot.
Kijelenthetjük, hogy sikeres volt az első 2 alkalommal ez a program. Gondolom én, hogyha idén is megrendezésre kerül, akkor elmondhatjuk, hogy minden évben egyre több és több az érdeklődő. Mik az eddigi tapasztalatok?
Igen, változtatunk a programon. Az első évben akkor kicsit hosszabbra terveztünk, és az éjszakában nyúlóan már kicsit fáradtabbak voltunk. A tavalyi évben tartott este 10 óráig a program, de tavaly már volt várólista a felolvasásra, tehát ha valaki jelezte, hogy nem tud jönni, rögtön volt beugró a helyére. Idén mindenkinek visszajelzünk az érkezésére, és ugye nem csak felolvasni érdemes eljönni, hanem meghallgatni a produkciókat. Sokan kölcsönözték utána ezeket a szerzőket például, mert ugye egészen más olvasni, és egészen más egy jó tolmácsolásban meghallgatni ezeket a részeket.
Mondjuk el azt is, hogy itt időbeosztás szerint működnek a dolgok, tehát megkapják az érdeklődők, hogy mettől meddig az ő 10-15 perces felolvasása az az időtartam, amelyre ő igényt tart, vagy igényt tarthat. Tehát önök jól megszerkesztik ezt az estét, ha fogalmazhatok így.
Igen, tehát mi az időtervet készítjük el, viszont a tartalom az nagyon változatos lesz. Tehát tavaly is ugye volt ilyen, hogy egy mesével kezdődött, utána jött egy orosz nyelvű irodalmi rész, egy verses rész, tehát nagyon változatos lesz, ezt tudom mondani, és reméljük, hogy kedvet csinálunk, meg ezt a belső udvarban ezt a nyáresti hangulatot meg tudjuk valósítani, reménykedünk benne, hogy az időjárás is kedvező lesz. Ha esetleg borultabb vagy zivatarosabb idő lenne, akkor a könyvtár előadó termében a második emeleten lesz megtartva a program, tehát minden esetben lesz irodalmi éjszaka.
Végül mondjuk el a legfontosabbakat, még egyszer ismételjük el a helyszínt, az időpontot, és nem utolsó sorban azt a forrást, ahonnan részletes információhoz juthatnak a kedves érdeklődők.
Június 26-án, pénteken lesz a programunk, 6:30 kezdődik, este 10 óráig fog tartani. A jelentkezés részleteit pedig a Szabó Lőrinc idegennyelvi könyvtár Facebook oldalán lehet pontosan megtudni, ahol szintén szerepel majd ez a felolvasás@rfmli.hu e-mail cím, amire várjuk az érdeklődők jelentkezését, és hogy itt ez erről fogjuk visszaigazolni is a beérkezett jelentkezéseket.
Köszönöm szépen a programajánló riportot Pálffy Erikának, a II. Rákóczi Ferenc könyvtár, Szabó Lőrinc idegennyelvi könyvtár csoportvezetőjének.
Nagyon szívesen, és várunk mindenkit, kedves szerkesztőasszonyt is.
Szent István Rádió mikrofonja előtt ismételten szeretettel köszöntöm Tamás Krisztiánt, a Miskolci Kulturális Központ kommunikációs menedzserét. Itt a nyár, de mi nem pihenünk, mi most is dolgozunk, mert hogy elkészítjük a programajánló riportot, a soron következőt.
Sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatók, és téged is be valóban nem állunk, meg dolgozunk folyamatosan, úgyhogy ennek a eredménye lesz ez a nagyszerű programajánló is.
Az a bizonyos pajtajátéktár, amelyről szinte minden évben beszélünk és beszélgetünk. Idén-nyáron sincs ez másképp, mert hogy elindul szó szerint hódító útjára a Pajta játéktár?
Hát elindult ez már évekkel ezelőtt, és gyakorlatilag a tanulókat, a tanárokat és a szülőket is egy élménnyel teli kalandozásra vártuk a lovagi tornák terén. Tehát ilyenkor a tavaszi időszakban, mert ugye ez nem most indult, hiába nyáron beszélgetünk, a tavaszi időszakban az osztály kirándulókat várjuk legnagyobb létszámban, de természetesen, na és akkor itt jön be a nyár, hogy itt is vannak olyanok, akik a táborukba építik be programelemként, és akkor jönnek nagyon sok fővel, tehát már most vannak ilyen bejelentkező csoportjaink, sőt olyan is, aki minden héten ugyanabban az időpontban, hiszen több tábor tart, visszatérő. És hát nagyon reméljük, hogy ugyanúgy, mint ahogy a kezdeteknél, amikor elindultunk a 2020-as évek elején, hiszen ezt a szükség hozta, a Diósgyőri vár rekonstrukciójának második szakasza, és ahogy leköltöztettük a várat, úgy éreztük, hogy kell valamit csinálnunk a lovagi tornák terén, ami a várból egy szeletet ad, megmutat, vagy aki ugye szerette a város előadásokat, vagy a vár milliójét, egy kicsit nosztalgiázhat. Mert hogy az volt a cél, hogy a város előadásokat jelesül fegyvermustra, középkori betűvetés, lovagi tornák világ, a vártörténet, itt most sorolhatnám, hangszerbemutató, stb. Ezeket lehozzuk a lovagi tornák terére, és ugyanúgy, mint a tematikus garantált hétvégéken, ezt be tudjuk mutatni különböző családi napokon, és különböző olyan időpontokban, hétvégéken, amikor bárki belátogathat a Pajtába. Így indult ez az osztálykirándulások mellett. Na és ezt akarom ide fűzni, hogy nagyon remélem, ez ugye akkor nagyon sikeres volt, és nagyon sokan látogattak be, csak úgy randomszerűen mondhatnám, véletlenszerűen is, akik ott voltak éppen, fagyiztak, sétáltak a vár körül, hát akkor még ugye a rekonstrukció nem ebben a fázisában volt, ezt tudjuk, mint ahogy most, hát akik most járkáltak és évekkel ezelőtt voltak, hát azok nagyon-nagyon meg fognak döbbenni pozitív irányba, én azt gondolom, de most nem ebbe akarok belemenni, hanem abba, hogy ez volt a lényeg, hogy betévedjenek. És egy hatalmas molinó mutatta a lovagi tornák terének egyik kapuján, hogy Pajta játéktár. Azt a részt, amit ugye hátul kialakítottunk erre. Tehát a Pajta játéktár az tulajdonképpen erre jött létre, hogy minden látogatót fogadjon ebből a szempontból, és a város előadásokat lehozzuk, és város programot kínáljunk a helyszínre látogatóknak, vagy a környék látogatóknak. Na és akkor nagyon remélem, hogy most nyáron is lesz ilyen megnyitott nap, tehát amikor nem az osztályokat várjuk, vagy a különböző csoportokat, de iszonyú sok csoportunk van, hál' Istennek, ennek nagyon örülök, és a gyerekek rendhagyó történelem órán vehetnek részt, hogyha ezt summázni szeretném, ismerkedhetnek a vártörivel, a lovagi kultúrával, a lovagi tornák világával, a középkori fegyverekkel, amit kézbe is foghatnak, középkori vetéssel és középkori sportokat is kipróbálhatják, és ami pár éve egy vadi új előadásunk, az a középkori szemfényvesztés. Tehát kifejezetten a Pajta játéktár előadásai a középkorra fókuszálnak. Ha a fegyvermustrát nézzük, akkor ennek az előadásnak a során elsősorban a lovakkor fegyvereit, a védőfelszereléseit, a lovagi harcmodort, középkori lovagok életét, és hát a középkorra jellemző különböző harcászati ismereteket mutatjuk be interaktív formában. Hát azt is, hogy kik voltak a lovagok, aki nemesi családból származott, vagy a nemesi vonalon vált lovaggá, azt, hogy kell elképzelni, az udvari lovagokat, hogy kell elképzelni azt, hogyha valaki egy iskolában, vagy hogy milyen iskolákban váltak lovaggá. És hát gyakorlatilag például arról is beszélünk, ami szerintem nagyon érdekes, hogy olyan 5-6 éves korba került az apród, a kicsi gyerek az udvarba, elválasztva az édesanyjától édesapjától, csak hogy felvillancsak pár képet, és hát gyakorlatilag 10 éves kora elejéig, 12-13 éves koráig, 14 éves koráig úgynevezett apród volt, mindenben segített és kiszolgálta az urát, hiszen egy nagyon hierarchikus rendszerről beszélünk, és utána pedig fegyvernökké vált. Na most a fegyvernök, mert hogy 21 éves koráig tanult egy lovag, tehát, hogy itt azért ez nagyon fontos, hogy nem csak a középkori harcművészetekben voltak ők jártasak. A lovag, majd az miért egy ideál, miért egy eszmény a mai korban is, hiszen legalább annyira műveltnek és képzettnek kellett lenni. Tehát a kultúrával és mindenféle művészettel és a korban fontos tudásanyaggal rendelkezni kellett, vagy betekintést kellett nyerniük. Nem azt mondom, hogy mindenki természetesen tudós ember volt, nem erről van szó, de bizony, igenis, az intelligencia legalább olyan fontos volt, mint a testi erő. De hát valójában a szolgálatkészség a legfontosabb egy lovag életében, hogy az erejét és a bátorságát a gyengébbek oltalmazásának szentelje, tehát a gyengébbek védelmének szentelje, hogy megvédje a gyengébbeket.
Mitől lovag a lovag?
Hát attól leginkább, olyan jó, hogy itt feltetted ezt a kérdést a Szent István Rádió hullámhoz, hogy érte a lovagi erényeket, aminek szinte egyik első pontja a keresztény hit védelme, vagy a töretlen hűség. A nők tisztelete is, most csak párat emeltem ki. Persze a 21. században lehet, hogy néha nevetségesnek gondolnák az emberek, hogyha ezeket mai napig így élnénk, de a lényeg, hogy a lovag a mai napig, ha kiemeljük, és hogyha azt mondjuk, hogy valaki lovagias, akkor egy olyan ideát látunk magunk előtt, ami a 21. században is követendő példa. Tehát a lovagias ember, vagy valaki, akire azt mondjuk, hogy az udvarias, előzékeny, és leginkább az összes képességét, nem csak a bátorságát, ügyességét, hanem minden mást, amiben ő jó, a gyengébbek oltalmára használja, vagy arra használja, hogy segítse a gyengébbeket. És ezért szoktam mondani én is a gyerekeknek, hogy ma is lehetnek lovagok, de egyébként, hogyha visszatérünk egy ilyen 21. századi példára, például az a tűzoltó, aki bemegy egy égőházba, vagy egy olyan házba, egy katasztrófavédő, ahol mondjuk egy bombát kell hatástalanítani, az ugyanolyan lovagias tett, hiszen a saját életét kockára téve megy be, és próbálja meg, hát ezek a mindennapi hősök, ugye próbálja meg kiiktatni azt a bombát, eloltani azt a tüzet, vagy teljesen mindegy, hogy miről beszélünk, ez ugyanúgy lovagias tett. De hogyha a gyerekek az iskolában megvédik társaikat, és nem kell itt a testi erőszakra utalnom, hanem egyszerűen, ha csak nem engedik, hogy bántsák az osztályban, vagy valakit ilyen minden osztályban van szinte, akkor már ez is lovagias. Tehát ők is szoktam mondani az előadásom végén, hogy ők is lehetnek kicsi lovagok. De egyébként onnan indultunk el, hogy 21 éves korukig tanultak, és például a fegyvernököt már csatába is elvitték. Sajnos nem egyszer, ilyenkor meghalhatott ez a fegyvernök. Hát ez például a fegyvermustra, amit kínál. A diósgyőri vár története és a lovagi tornák világát, itt a vártörit meséljük el a kezdetektől, tehát nem csak amit most látunk, a négy törnyű gótikus vár, ami ugye Nagy Lajos király építtetett, hanem már az Árnyebán féle nemzetségi vártól, és az Anzsú és a reneszánsz fénykoron keresztül egészen a vár elnéptelenedéséig. Itt a vártöri mellett a 14. századi lovagi kultúra egy szeletével és a lovagi tornák, olykor brutális világával is megismerkedett a lát. Miért mondom, hogy 14. századi lovagi kultúra? Hát azért, mert itt főleg érintjük ugye Károly Róbertet, akit Károbertóként ismerünk, vagy első Károlyként, ugye Nagy Lajos édesapját, és magát Nagy Lajost, aki ugye 40 évig uralkodott, ez 1342 és 82 között, és maga a vár építetője, tehát ez az ő lovagvára, azért ezt ne felejtsük el. Nagyon fontos, és ha már a lovagi tornánk brutális világáról beszélünk, akkor csak egy adalék. Ha jól emlékszem, akkor olvastam egy ilyet, hogy valamelyik krónikai leírás alapján Kölnben 1240-ben volt egy olyan lovagi torna, ahol 40 lovag fegyvernökével, tehát 40-en vesztették életüket. Tehát a lovagi torna ennyire nem volt játék. Ugye volt olyan, hogy éles fegyverekkel is harcoltak, ezt is el szoktam mondani, hogy hányfajta lovagi tornát ismerünk, nem csak amiket a filmekben látunk. Szóval, hogy a lovagi torna nem volt veszélytelen, nagyon-nagyon nem. Ez az egyik, amit szeretnék kiemelni, és erről ugye sokat beszélünk. A másik pedig, hogy kezdetben az egyház nagyon-nagyon, ha már itt a Szent István Rádió hullámhosszán beszélünk, nagyon tiltotta ezeket a tornákat. Aztán milyen érdekes, hogy 1316-ra, tehát pont a 14. század elején, ha jól emlékszem, akkor az akkori pápa engedélyével tehát hivatalossá váltak a játékok. És azért még ezt el szeretném mondani itt ezen a hullámhosszon, hogy azért Nagy Lajos király, aki az utolsó lovag király, neki nagy példaképe volt az első, méghozzá Szent László, aki ugye nem csak hogy élte a lovagi erényeket, hanem igazi példát mutatott Európa uralkodóinak is. Nem véletlen, hogy ha jól emlékszem, akkor őt akarták például az első keresztes hadjárat élére, csak ugye a keresztes hadjárat később indult meg, mint ahogy ő meghalt.
Összefoglalásként akkor mondjuk el újra, hogy megújulás alatt van a diósgyőri vár. Ahogy említetted is, aki évekkel ezelőtt látta a várat, az nagyon meg fog lepődni, mert már egyáltalán nem úgy néz ki, mint ahogy évekkel ezelőtt. És nem utolsó sorban, ez a bizonyos pajtajátéktár egész évben működik, de most a nyári időszakban különösen is várjátok az érdeklődőket.
Hát főleg így tavasszal, nyáron és ősszel is fog természetesen, és amit akartam még mondani két mondatban, hogy a középkori szemfényvesztés, ami minden korosztály számára ajánlott, mert ez gyakorlatilag egy bűvész öltözteti, ez egy szórakoztató bűvészműsor középkori tematikával, ezt nagyon szeretik a gyerekek, és van a középkori betűvetés, ami gyakorlatilag 10 esztendővel ezelőtt indult el a Diósgyőri várban, melynek a Nagy Lajos korabeli írás gyakorlatban való kipróbálása volt a cél, és ez az írásforma nem egyszerű, de néhány alapmozdulat megértése és gyakorlása után kiderült, hogy közel sem lehetetlen. Ugyan a látogatók sokszor ösztönösen a gyerekprogramok közé sorolták, mondván én már megtanultam írni, de örömmel tapasztaltuk, hogy a gyerekek mellé a szülők, sőt a nagyszülők is csatlakoztak, és gyakorlatilag órákon át élvezettel és elszántsággal próbálkoztak a 14. századi betűformák elsajátításával, de ezt ne úgy képzeljük el tényleg, mint egy ilyen írásórát, hogy mindenki csendben ott körmöl, hanem a történeteket hallgatva, amit kolléganőm Erzsébet udvarhölgy mond el, ez nem te vagy, hanem Erzsébet udvarhölgy, jobban megismerik egy letűnt korszak hétköznapi életét. Te Böbe vagy, ezt tudják a hallgatók is, mert hogy mindig így szoktam beköszönni, de tényleg ő is Erzsébet udvarhölgyként várta a látogatók, és olyan jókat sztorizolt, hogy egyszerűen nem akartak felállni, de és ezzel zárnám, hogy volt egy szakmai útunk, egy szakmai grémium jött gyakorlatilag az ország minden szegletéből, nagyon-nagyon dicsérték a pajtát, azt mondták, hogy zseniális, amivé formálódott, és hogy ugye a kezdet az gyakorlatilag a szükség hozta, de hogy mivé formálódott, és képzeld el, hogy pont kollégám tartotta volna a fegyvermustrát, utána jól várt, hogy egyszerűen Erzsébet udvarhölgy úgy lefoglalt mindenkit az írásra, hogy nem akartak eljönni. Tehát egy olyan 30 perc volt erre adva, 40 percnél szóltunk, hogy most már akkor, de még ők ott lettek volna, amit mondtam is, hogy órákon keresztül lehet ezt.
Akikben felkeltettük az érdeklődést a lehetőség iránt, így hogy kedves, mondd el, hogy milyen elérhetőségen kaphatnak bővebb információt. De most biztos, hogy kedvet keltettél sok kedves hallgatóban, de ha szeretnének utána olvasni, vagy utána járni a jelentkezés lehetőségeinek, határidejének, körülményeinek, akkor milyen elérhetőségeken is kaphatnak bővebb információt.
Ha ezt beírják különböző közösségi média felületekre, úgyis tudják a hallgatók, hogy mire gondolok, akkor ott feljön a pajta játéktár, egyrészt az én e-mail címem van megadva. A jelentkezési határidőt nagyon jó, hogy rákérdeztél, mert hogy az igényelt időpont előtt ott nappal lehetséges. Tehát így, hogyha regisztrál valaki, ez gyakorlatilag ki tudjuk szolgálni. És hát készpénzben a helyszínen a részvételi díj befizetésének mondja, ez is fontos szerintem, hogy május 4-e és október 30-a között hétfő kivételével minden hétköznap gyakorlatilag 2 a péntekig 10 és 15 óra között. Tehát az a lényeg, hogy a jelentkezés előtt 5 nappal kell regisztrálni, hogy bekerüljön egy csoport, mert hogy a csoportok jelentkezését várjuk, és akkor érdemes nézni ezeket a közösségi média felületeket, ezzel zárnám, hogy nyáron mikor lesz olyan nyitott napunk, amikor bárki bejöhet hétvégén.
Köszönöm szépen a beszélgetést Tamás Krisztiánnak, a Miskolci Kulturális Központ kommunikációs menedzserének. Szép nyarat kívánok neked, kedves Krisztián, és remélhetőleg találkozunk következő hónapban, július hónapban is.
Én is köszönöm a lehetőséget, és mindenkinek további jó rádiózást kívánok. Szép nyarat neked is, Böbe!
hihetetlen, hogy ennyire telnek a hónapok, és itt vagyunk júniusban, 2026 júniusában, és már beszámolhatunk arról, hogy az új évadban, a 2026-27-es színházi évadban milyen bemutatókkal készül a Harlekin Báb Színház. Természetesen Szűcs Rékával, az igazgatóval beszélgetünk erről, de itt ül velünk Zádori Szirád, és ugye a társulatvezető, akinek szintén lesz majd mondani valója, de menjünk sorban. Én azt gondolom, hogy szülők, nagyszülők, pedagógusok, mindenki izgatottan várja, hogy meg tudja végre, milyen új előadásokkal készültök majd ősztől.
Igen, hát mi is nagyon izgatottan várjuk a 2026-27-es évad bemutatóit, ugyanis nagyon népszerű címekkel fogunk dolgozni, és hát nagyon széles korosztálynak is fogjuk szállni ezeket az előadásokat.
Jó, hát akkor menjünk sorba, én akkor, ahogy látom, hogy a folt hátán folt, az az első előadás, ami mondjuk a plakáton van, az egy csecsemő színházi, az most már akkor elengedhetetlen a repertoárból, ugye?
Igen, nagyon-nagyon népszerű színházi formánk a csecsemő színházi előadás, sokan szavaznak is rá, és hát nagy rá az érdeklődés, ezért minden évben igyekszünk készíteni is egy ilyen csecsemő színházi előadást, ami ennek most különlegessége, hogy ez egy műhely munka lesz, ami azt jelenti, hogy társulatunkon belül itt dolgozók fogják majd összerakni. Só Gyöngyvér lesz a tervező, rendező és színésze is, valamint zenét és a színészi feladatokat pedig Mészáros Pancsa fogja vinni, és hát ez az előadásunk amúgy januárban, 2027-ben fog majd debütálni. Egy picit csak így röviden erről az előadás, hogy ez egy csecsemő színházi élmény, ugye a legkisebbeknek ilyen 0-3 éves korosztályig szoktuk ajánlani, és hát a folt hátán folt egy varázslatos első színházi élmény a legkisebbeknek. Egy óriási, a picik által nagyon kedvelt matatőkönyv lapjai kelnek életre, hogy elbűvöljék és megnevettessék a játékukkal a babákat, ahol a színek és a dalamok fognak találkozni, ahol minden folt egy új csoda lesz, tehát ez lenne a mi kis történetünk, bár nem ezzel fogjuk kezdeni az évadot, azért van a szórólapon elő, mert ott korosztály szerint tettük sorrendbe az előadásokat.
Akkor menjünk úgy, hogy mi lesz az első bemutatótok, csak ugye én rögtön az elsőre néztem rá, tehát akkor első bemutató.
Egyből azt mondanám, hogy az első három bemutatónknak az a különlegessége, hogy mind a három interaktív előadás lesz, ugyanis nagy volt az igény arra, hogy egy picit mozgassuk meg a nézőinket, hogy ők is szívesen vennének részt az előadásokban. Ezért úgy gondoltunk, hogy három különböző korosztálynak három különböző interaktív előadással készülnénk, és az első előadásunkkal az ifjúságot fogjuk megcélozni, Odüsszeia címre hallgat, a Homérosz klasszikus alapján írja és rendezi Madák Zsuzsanna, és ugye ez egy TIA-s előadás, ként valósul meg, amelyben a színházi jeleneteket interaktív részek egészítik ki. Ugye ilyenkor a diákok nem csak nézőként, hanem gondolkodó és alkotó résztvevőként is kapcsolódhatnak a történethez, közösen vizsgálva Odüsszeia máig érvényes kérdéseit és dilemmáit.
Igen, a Madár Zsuzsi már legalább harmadjára rendezne láttuk, tehát az ő neve már nem ismeretlen. Jeruzsálem, az mindenképp az övé.
Jeruzsálem, Antigóné, Csongor és Tünde. Igen, nagyon szeretjük Zsuzskát hívni hozzánk, egy tantermi előadások tekintetében rendezni. Hihetetlenül jól ért ehhez a korosztályhoz, valamint ehhez a formához is. És hát ezek az előadások tényleg nagy népszerűségnek örvendenek így az iskolákban is. Odüsszeiát tantermekben fogjuk elsősorban játszani, viszont idén is meg fogjuk nyitni, vagy hát jövő évadban is meg fogjuk nyitni a kíváncsi érdeklődőknek, tehát a stúdióban is majd meg lehet tekinteni ezt az előadást. A második interaktív előadásunk már egy kicsit fiatalabb korosztályt, a kisiskolásokat fogja majd célozni. Ez a Hősképző Mátyás a Hős, azaz Játékos Történelemóra címre hallgat. A Hősképző egy új évente bővülő utazó történelmi gyerekeladás sorozat, amely a múlt nagy alakjait a jelen nyelvén meséli el. Célja, hogy a gyerekek ne csak tanuljanak a történelemből, hanem kapcsolódni is tudjanak hozzá, felfedezzék, hogy a történelem hősei is ugyanolyan kíváncsi, bátor vagy olykor bizonytalan emberek voltak, mint ők maguk. A sorozat első része a magyar történelem egyik legismertebb és legkedveltebb alakját, Hunyadi Mátyás, azaz Mátyás királyt állítja majd központba, innen is a cím, hogy Mátyás a hős, ezt 7 pluszos korosztálytól ajánljuk, és elsősorban tantermekbe fogjuk vinni, de szintén stúdióban is fogjuk játszani, tehát a színházban is meg fogják tudni tekinteni majd a nézők. A harmadik és utolsó interaktív előadásunk pedig a óvodás korosztályt fogja majd célozni, ez pedig nem más, mint a Boldogság Árus meséje, melyben népszerű állatmesék mentén fogunk haladni, és egy Boldogság Árus fog hozni nekünk, vagyis hát gyerekeknek népszerű állatmeséket, melyek mentén a boldogságot fogja kutatni. Ez is ugye, ahogy mondtam, egy interaktív előadás lesz, melyben a gyerekek bekapcsolódhatnak a játékba, egy közös meseélmény ugye még varázslatosabbá válik. Az előadás különlegessége, hogy monojáték, amely két szereposztásban is láthat majd a közönség. A monojáték az azt jelenti, hogy egy személyes az előadás, tehát hogy egy színész fogja játszani. Ennek különlegessége, hogy két szereposztásban is láthatja majd a néző. Az egyik szereposztásban Nánási Ágnes fogja játszani, a másikban pedig Zádori Szilárd. Szóval érdemes mind a két verziót megnézni, mert valószínűleg fognak különbözni egymástól, és hát Felícia és Felicián fogják majd alakítani, akik mesemondóként végig fogják vezetni a gyermekeket a történeteken, és kíváncsiak lesznek majd a gondolataikra, és hát lesz majd benne közös játék, és hát a mese végén egy nagy meglepetés is. Úgy gondolom, hogy ez is nagyon sok izgalmat fog rejteni. Előadás különlegessége, hogy amúgy ez egy koprodukció a Kecskeméti Ciro Kabáb Színházzal, ahol már ez az előadás debütált.
Ez a három előadás, ezek a tantermiek, illetve ugye amelyek vihetőek tényleg óvodás, iskolás korba, ezek a szeptember-októberi bemutatókat jelentik?
Igen, ezeket az előadásokat szeptemberben, októberben fogjuk bemutatni, és arról híresek valóban, hogy lehet őket könnyen szállítani, vinni, inkább tantermekbe fogjuk játszani, de mind a három előadás be fog kerülni a stúdiónkba is, tehát a színházban is megtekinthetőek, tehát nem csak a bérletes nézőink fogják látni ezeket az előadásokat, hanem mindenki, aki esetleg egyet vált a színházunkba, azok is megnézhetik. Természetesen lesz olyan előadásunk is, ami nem interaktív, ami nem feltétlenül a könnyen utaztathatósági jegyében születik, ez pedig nem más, egy ilyen nagyobb kiállítású előadásunk jövőre, a Hol leanyó lesz, ugye a Grimm testvérek klasszikus meséje nyomán írja Veres András, és hát ez a Grimm testvérek világhírű meséje, ugye a Báb Színházak egyik legtöbbet játszott története, és nem véletlenül. Izgalmas, fordulatos a cselekménye, és fontos erkölcsi kérdéseket is felvet. Mit jelent a szorgalom, a becsület, a kitartás és a felelősség? Ez a jól ismert mese ebben az előadásban humorral, zenével és különleges bábszínházzal elevenedik meg. Rendezője Varga Péter lesz.
És akkor gyakorlatilag, ha jól látom, akkor egy bemutató maradt hátra, a Kis Pipi és a Kis Réce kalandjai.
Igen, az évadot szintén ezt már 2027 áprilisában fogjuk majd bemutatni, ez pedig a népszerű Szutyejev mesékből inspirálódva írt a Kuti Ágnes a mesét, és ő is fogja rendezni, ez pedig nem más, mint a Kis Pipi és Kis Réce kalandjai. Hát ezeket a jól ismert történeteket humorral és zenével és sok szerethető figurával igyekszünk megeleveníteni a színpadon. A játékos zenés előadás a legkisebbek számára is könnyen befogadható formában mesél az elfogadásról, az együttműködésről és a közösség erejéről.
Tehát tulajdonképpen itt most 6 bemutatóról van szó, ugye, ha jól számolom, de látom azt, hogy újra műsorra is tűztök előadásokat, meg hát gondolom a népszerűeket azért nem fogjátok levenni a repertoárról.
Igen, minden év végén szoktunk kérdőívet kiküldeni ugye a nézőknek, ez már hagyományá is vált, és olyankor arra is kíváncsiak vagyunk, hogy mik azok az előadások, amiket szívesen látnának a következő évadban is a repertoáron, és hát látjuk is azért a nézői igényekből, ugye a jegyvásárlásból is, és ezt a két adatot összevetve általában össze szoktuk állítani, hogy mik azok az előadások, amiket megtartunk a következő évre is átviszünk. Lesznek olyan előadások is, amik viszont újra műsorra kerülnek, mert azt is szoktuk csinálni, hogy van egy előadás, amit bemutatunk, és pár évre elrakjuk pihenni, hogy egy picit még érjen, vagy hogy ha nagyon sokszor játszottuk, akkor így egy picit tudjuk pihentetni. Mivel ugye a nézőközönségünk korosztály tekintve folyamatosan megújul, ezért pár év múlva ugyanúgy újdonságnak tud számítani, ezért mindenképpen elővesszük jövőre az Ágasbogast, ugye ez egy koncertszínház, valamint a Téli mesét, ez a karácsonyi időszakban lesz nagyon népszerű, a három fenyőfa története alapján adaptálódott ez a mese, és hát elővesszük még, ugye pár éve mutattuk be a Kockás fülű nyulat, a Kezdeteket, újra repertoáron lesz több másik előadással együtt.
ahogy említettem, itt ült velünk Zádori Szilárd társulatvezető, aki már szerintem alig várja, hogy ő is elmondja a saját területét, tehát mi az, amit te a 2026-27-es évadhoz hozzá tudsz tenni.
Kettő dolog is van, amit én hozzá tudok tenni. Az egyik egy kis érdekesség és izgalmasság, mert most előttünk itt van egy kis grafika bemutatóinkkal, amit egyébként a kedves hallgatók a Facebook oldalunkon, vagy a honlapunkon is, a www.harlekin.hu oldalon is megtalálnak, és ezen a bemutató plakáton már megjelent egy új karakterünk, mert eddig Harleyval és Paisleyvel találkozhattak a kedves hallgatók, de most egy új karaktert is behoztunk, ő egy csillag lesz, és egy nagyon cuki kis csillag, zokniban van, és éppen egy elemlámpával világítja az új bemutatóinkat, úgyhogy vele bővült a kabala figuráink hada, ők Sebők Orsi álmodta meg, egyébként ő a grafikusunk már 3 éve, Imelda Green néven lehet megtalálni őt egyébként az interneten. Ez egy nagyon nagy érdekességünk, valamint, ami még a jövő évadhoz tartozik egyébként, hogy mindig szoktunk évadnyitó családi napokat létrehozni, és most ugyanúgy már tavaly elkezdtük ezt korosztályra bontani, tehát szeptember végén lesz egy csecsemőszínházi évadnyitó mini fesztiválunk egyébként, mert ezt bővíteni fogjuk. Itt a Miskolci Csodamalombáb Színházzal fogunk együtt dolgozni, ők is hoznak csecsemőszínházi előadást, mi is csinálunk csecsemőszínházi előadást, ez egy kétnapos fesztivál, mini fesztivál lesz, és egy szakmai fórumot is fogunk tartani, ahol az egyetemmel is fogunk együtt dolgozni egyébként, az ottani a csecsemők és kisgyermeknevelőkkel, az ottani pedagógusokkal, diákokkal. Prezentációk lesznek, egy kicsit beszélünk a korosztályról, mi is hívunk szakmai vendégeket, akik rendeztek nálunk ebben a korosztályban előadásokat, és akkor bárki, aki kíváncsi egyébként anyukaként, friss anyukaként, vagy készülő anyukaként, az ellátogathat hozzánk, és akkor megnézheti ezt a kis fesztivált, valamint a gyermekeknek, itt hát óvodáskortól is csinálunk, az meg október elején lesz egy évadnyitó családi minifesztivál, az is kétnapos lesz. Ott lesz például egyébként bemutatva az első nap este az Odüsszeia a nagy közönség számára, és előtte egy színházi nevelési szakmai fórum lesz, tehát ott pedig a színházi, a TIA-s előadásokra koncentrálunk, szakembereket hívunk meg, itt is igyekszünk együtt dolgozni majd az egyetemmel, valamint a mi szakmai embereinkkel. És ott lesz másnap is látható egyébként a Bőgös fia és az Ördögök meg a malac, egy mostani bemutatónk, de a Mátyás a hősnek is ott lesz maga a Benti színházi premierje, valamint este egy Népszerű padlás című előadást is fogunk játszani, úgyhogy két izgalmas minifesztiválunk is lesz így majd a jövő évad elején, amire érdemes lesz ellátogatni.
Csak egyetlen egy kérdés itt a beszélgetés végén, hogy bár még ugye az évadzáró társulatülés az hátra van, ahogy itt beszéltük, hogy majd pár hét múlva fogjátok tartani, de tényleg csak, hogyha nagyon röviden egy mondatban össze kellene foglalni. Én ismerem azért a te munkásságodat, tényleg bábszínész, rendező, és nagyon régóta, de már 10+ éve, és tudom, hogy egy végtelenül maximalista, és rétegekre szétszedve, és tényleg nagyon aprólékosan csinálod, amit csinálsz, ezt mindenféleképpen pozitív értelemben, tehát, hogy nagyon-nagyon komplettek és komplexek az általad megformált karakterek, az előadások. Azt talán elmondhatom, hogy igazgatóként is maximalista vagy, és hogy amit lehet kihozol a társulatból. Minden évad végén elégedett vagy, és most az évad végén elmondhatod azt, hogy a bemutatók, a látogatók szempontjából, az ide látogatók szempontjából egy nagyon jó évet zártatok, vagy mindig benned van az, hogy még lehetne jobb, vagy azért tudsz te elégedett is lenni?
Én amúgy attól függetlenül, hogy maximalista vagyok, nagyon is tudok elégedett lenni, és abszolút a csapattal maximálisan meg vagyok elégedve természetesen, és hát ez könnyen látható, azt gondolom rajtam, mert tényleg az a helyzet, hogy nagyszerű csapatunk van, és folyamatos fejlődő tendenciát mutatunk. Tehát az a helyzet, hogy eddig most 3 év távlatában tudok csak beszélni, de hogy folyamatosan azt lehet látni, hogy egyre bővül ugye a nézőközönségünk száma, egyre izgalmasabb előadásokkal, formákkal tudunk dolgozni, idén díjat is tudtunk elhozni, tehát szakmai díjakkal is folyamatosan bővelkedik a csapat. Szóval attól függetlenül, hogy maximalista vagyok, igenis tudok ezeknek az érdemeknek örülni, és hozzáteszem, hogy idén is kimondottan büszke vagyok az egész csapatra.
Még az évad zára után mindenképpen beszélgetünk egyet, de addig is köszönöm szépen Szűcs Réka és Zádori Szilárd, és hát azért még nektek bőven van hátra az év végéből, hiszen itt még azért korán sincs vége az évadnak, úgyhogy hajrá, köszönöm.
Köszönjük szépen!
Shakespeare-t ezeknek, megette a fene rég. Ettől veszek meg a géniuszi nevelék. Egy színpadi látomás, ami nekem ugye van. Ezt itt nem érti más, legfeljebb, ha én magam. Miért is kell klasszikus, nem eszi meg ez a nép? Csak mi nyers, drasztikus, neki csak is az a szép. Shakespeare-t ugyan már, se publikum, se színész. Mondom, nagyon már, de hát ilyen az egész. Mi lesz olyan hatalmas siker, hogy az már gyanús? Megmondom én ezeknek, mi kell a peleskei nótárius. A peleskei nótárius. Az már gyanús. Megmondom én ezeknek, mi kell a peleskei nótárius. A peleskei nótárius.
Elképesztő ezt kimondani, 46. Kaláka Fesztivál lesz idén. Én nagyon remélem, hogy az 50-nél is fogunk beszélgetni Grillusz Danival. Ez most június 25-e és 28-a között lesz most már évek óta az Érsekkertben. Ahogy én nézem itt a programkínálatot, meg ahogy itt elmondtad nekünk a sajtótájékoztató, nagyon sok visszatérő vendég lesz, nagyon sok újból visszatérő vendég lesz, és lesznek újak is. Most az idei kínálatot milyen koncepció alapján állítottátok össze?
Végül is a koncepció az most már egy idő óta azonos. Amikor elkezdtük, akkor folkfesztiválnak hívtuk. Aztán már egyre több folkfesztivál lett, akkor kitalálták ezt, hogy világzene, ami tulajdonképpen nagyon jó, hogy van. De végül is abban maradtunk, hogy maradjon az, hogy Kaláka Fesztivál, mert abból csak egy van. Folkfesztiválból, világzenei fesztiválból, meg mindenből van a sokféle. Annak idején még nem volt az egész régióban, nem csak Magyarországon. És akkor, hát itt mi verset énekelünk, de van, aki népzenét játszik, van, aki más országokból jön. Most inkább régen nagyon sokan, amikor kiderült, hogy Magyarországon van ilyen fesztivál, jöttek Új-Zélandból, Angliából, Németországból,
Japánból,
igen, Oroszországból. És most azt mondtuk, hogy olyan sok külföldi zenész van már, mi inkább arra menjünk, hogy a magyar zenekarok lépjenek itt föl, még akkor is, hogyha esetleg délvidékről, vagy felvidékről, vagy éppen Erdélyből, mint idén érkeznek. És ez, azt hiszem, hogy a közönség ezt megszerette, ezt a koncepciót, és ennek a területén belül, de azért kis asszociációval van. Templomi koncert, van színházi, irodalmi est, van egy séta, vannak gyerekeknek szóló programok, van kiállítás. Tehát sok olyan van, ami nekünk úgy rokon ebben a mi munkásságunkban, és nagyon örülünk, hogy ezt mindennek megtaláljuk a helyét.
Most itt ugye nekünk a sajtótájékoztatón bemutattatok egy olyan albumot, ami most újból előkerül, a Kupak tanácsai.
Hát tudom, nem újból, mert akkor nem jelent meg.
Akkor nem jelent meg.
A 35 év előtt nem jelent meg, mert a kiadó, aki kiadta volna tönkrement, aztán az együttesben is voltak változások, szóval valahogy nem...
Nem sikerült neki, de az anyag elkészült.
De az anyag elkészült, és ott volt, megmaradt. És azt most rácsodálkoztunk, hogy... Na hát ez tényleg...
Ilyen csoda is van a polcon eldugva.
Igen, és azt hiszem, hogy Guinness rekord is lehetne, hogy 35 éve felveszünk egy lemezt, és még mindig aktívak vagyunk, és megjelentethetjük.
És mennyire aktuális a téma, ugye?
És, hát, és a téma még aktuálisabb, mint valahol volt. Igen.
Egy könyvet is mondtatok?
Könyv is lesz hozzá, reméljük, hogy a fesztiválon már megjelenik. Ez nem olyan, mint a régi Kaláka zenés könyvek, hogy azonos a tartalma a kettőnek, mert itt a könyvnek jóval bővebb tartalma van az egész ökológiai témakörről, a környezetvédelemről, a földünkről, és ilyen foglalkoztató könyvek is vannak, meg mese is van benne, rajzok is van benne, hozzáférhetőség bizonyos természetvédelmi dolgokhoz. Szóval majd, ha itt lesz a könyv, akkor majd örömmel fogom lengetni és mutatni, és büszkén, hogy mi lesz. Már egyáltalán csak mondom, hogy majd lesz, és nagyon reméljük, hogy nyomda elkészül valóban a fesztivál idejére.
Mennyire tett jót a fesztiválnak az új helyszín, már mint hogy olyan értelemben új helyszín, hogy már nem a Diósgyőri vár, nem az Egri vár, hanem az Érsekkert.
Hát új, most már 15 éve itt vagyunk Egerben.
Igen,
már...
de hogy az Érsekkertben meg egy pár éve,
hát,
ugye?
Az Érsekkertet nagyon megszerettük. Az annyira jó. Jó, egy kicsit ugye le kell keríteni, meg szóval nem olyan egyszerű, mint egy épített helyen.
Eleve zárt helyen,
ahol ott a víz, ott a villany, ott a vezet. Itt sok mindent kell magunkkal hozni, de mi nagyon szeretjük a levegőjét, nagyon beleszerelmesedtünk a békákba is, akik minden szép, csendes dal után olyan
Őszintén
békakórus is van, úgyhogy mi nagyon szeretjük az Érseket, tehát és a közönség is megszerette. Ma már nem lehet azt elvárni, mint a Diósgyőri várban, amikor nem volt más fesztivál, hogy ez vannak. Uh-huh. Biztos, hogy nagyon sokan erre, de most már nagyon sok fesztivál van, és sajnos a hetek száma nem nőtt az években, az 52, ebből a nyári annyi amennyi, és hát egyszerre is több esemény van, még Egerben is van több esemény, és most más fesztivál is ráment erre az időpontra, ami hát természetesen nem jelenti azt, hogy nálunk nem lesz sok emberben, látjuk a jegy elővételből, hogy azért fognak jönni, csak választani kell, hogy ide megyek, vagy oda megyek, mert igen, egyszerre két helyen nem lehetek. De mi mindenkinek azt álljunk, hogy jöjjön ide, mert itt jó Egerben, az Érsekkertben, a Kaláka fesztivál.
Meg ott van egy kis árnyék is, ugye nem a tűzőnapon van az ember, tehát meg megy a levegő.
Igen, igyekszünk úgy rakni a székeket, hogy...
És a 46 év. Szóval itt azért valaki, lehet, hogy már pocakban érkezett annak idején, most meg már 46 évesen, 45 évesen itt van, tehát azért itt generációk nőttek fel rajtatok. Igen. A zenéteken, a Kaláka fesztiválon is, tehát hogy azért ezt nagyon kevesen mondhatják el, hogy tényleg ilyen kultikus életutat visznek. Most ezt nyilván nem ezért csináljátok, azért csináltok, mert jó együtt lenni, nem?
Nem, és tulajdonképpen a generációkról nekem mindig az jut az eszembe, hogy amikor elindultunk, akkor egyáltalán nem volt célközönségünk, vagy marketing stratégiánk, vagy bármi ilyesmi, hanem már mi a saját generációnknak játszottuk, akikkel együtt ültünk az egyetemi padban, vagy gimnazista osztályban. Ők voltak az első közönségünk, de teljesen a saját. Nem az, hogy színege cipője, az nem, vagy a tengereszkipál nem gyerekdal volt, mert nem voltak gyerekek, hanem magyar költészet. És ugyanúgy benne volt a műsorunkban, hogy ma is benne van. És aztán egyszer valakivel, nem csinálnátok gyerekműsort, csak na hát melyik dal lehetne ebből gyerekdal? És akkor, uh-huh, akkor lett gyerek, akkor lett öregek napja, lett, uh-huh, lett mindenféle, és így tágult a közönség, és ahogy jönnek az újabb generációk, hát találkozunk mindig a kisebbekkel, van olyan koncertünk is, ami csak óvodásoknak szól, és akkor egy idő után ráébred az érettség után, mert nyilván ilyen gimnáziumi korban lázadás kell, hogy legyen mindenkiben, hogy nekem már nem azok az értékeim. Aztán egy idő után rájön, de hát ez az enyém, és 30 éves korában még itt van Egerben a Kaláka fesztivál.
Igen. Szóval az idei az most július 25-28-a között Érsekkert, hát várunk mindenkit sok szeretettel, és hát nagyon remélem, hogy az 50-en is itt fogunk beszélgetni, grillozani. Köszönöm szépen. Annyi
Isten.
Köszönöm szépen.
We'll be right back.
Kedves hallgatóink, programajánló műsorunkat hallották. Új adással egy hét múlva jelentkezünk. A zenei szerkesztő Németh Tamás nevében is köszönik megtisztelő figyelmüket a műsor készítői Farkas Erzsébet és Kalisz Beáta. További kellemes időtöltést, jó pihenést kívánunk Önöknek. A viszont hallásra!
Csak egy csillag, csak egy csillag, csillag ragyog rám. Ragyogja, megmutatja az én utamat. Ragyogja, megmutatja az én utamat. Ragyogja az utamat, s többé el nem hagy. Csak egy csillag, csak egy csillag, csillag ragyog rá. Ragyogja, megmutatja az én utamat. Beragyogja az utamat, s többé el nem hall. Ragyogja az utamat, s többé el nem hall. Csak egy csillag, csak egy csillag, csillag ragyog rá. Ragyogja, megmutatja az én utamat. Ragyogja, megmutatja az én utamat. Ragyogja az utamat, s többé el nem.